Havarga Gyula tanár úr javaslatára egy különleges vendéget köszöntök itt a mai napon a mikrofonnál, a Magyar Kultúra napján január 22-én. Üdvözlöm itt dr. Pintér Márta Zsuzsannát, az Eszterházy Károly Egyetem dékányát, tanszékvezető egyetemi tanárt, irodalom és színháztörténészt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm ezt a remek lehetőséget.
Mielőtt a hivatásának útjáról mesélne a hallgatóinknak, beszéljünk egy kicsit magáról, az ünnepről, a Magyar Kultúra napjáról. Mit is jelent ez önnek? Mit is tudunk erről?
A magyar kultúra sokkal szélesebb és gazdagabb, amit gondolnánk. Kölcsei himnusza és ez a nap mindig a magas kultúrára vetíti a figyelmünket. Azt gondoljuk, hogy csak a nagy költői teljesítmények számítanak. Ez így is van, de azt kell látnunk, hogy a kultúra sokszínűbb, gazdagabb, mint az irodalom, még akkor is, ha én irodalomtörténészként természetesen erről fogok ma beszélni. Beletartozik a zene, a népköltészet, a közköltészet, a képzőművészet. Nagyon sok olyan ága a kultúrának, amiről jó lenne, ha a mai napon ugyanúgy beszélnénk, mint az irodalomról. Egy nemzet kulturális gazdagságához nagyon sok minden hozzátartozik. Ráadásul az irodalom sem választható szét egyfajta irodalom alatti kultúrától sem, hiszen azt gondoljuk, hogy az emberek mindig Csokonai Vitéz Mihályt olvastak, vagy Balassi Bálint verseit, vagy Kölcsei műveit olvasták, ez igaz. Mindig volt egy olyan értelmiségi elit, amelyik figyelemmel kísérte ezeket a nagy írói, költői teljesítményeket, de közben ott voltak az átlag emberek, az átlag olvasók, akik kéziratos gyűjteményeket állítottak össze a kedvenc verseikből, akik lakodalmi verseket, névnapi köszöntőket, vénasszony csúfolókat olvastak szívesen, és a 16., 17., 18. századnak is megvolt az a populáris kultúrája, mint ami ma a 21. században megvan, a táncdalokkal, vagy az együttesek dalszövegeivel, a reklámokkal, a bulvár sajtónak a cikkeivel, tehát a kultúra fogyasztása az mindig sokszínű volt, gazdag volt, izgalmas volt, és hát természetesen a mi feladatunk az, hogy az iskolai oktatásban, vagy akár irodalmi műsorokban, rádióműsorokban a magas kultúráról beszéljünk. De tudnunk kell azt, hogy az emberek többsége mindig nagyon érdeklődött, mindig fogyasztott valamiféle irodalmi, zenei, kulturális alkotást, de ez nem mindig a magas kultúra volt.
Hogyan emlékszik vissza a tanuló éveire? Hogyan indult a hivatása?
Már az általános iskolában nagyon jó magyar tanárom volt, nagyon jó történelem tanárom volt. Az édesapám amatőr történészként nagyon megszerettette velem. Gyerekkoromban rengeteget kirándultunk, magyar várakat jártunk végig, rengeteget olvastam. El szoktam mondani diákoknak, hogy én egy éves voltam. Éppen csak megszülettem, amikor az édesapám előfizetett a Magyar Ifjúsági Irodalom Remekei című sorozatra, ami ott volt nekünk a könyvszekrényben, és én már az általános iskola alsó tagozatán ezeket mind végigolvastam. Életem egyik legszebb élménye az, hogy egyszer ugyanígy a kultúra napján meghívtak a szülővárosom, akkor még nem is volt város, Dorog ifjúsági könyvtárába, ahol ugyanaz a könyvtáros néni mutatott be engem az ott ülő érdeklődő polgároknak, diákoknak, aki annak idején a könyveket kölcsönözte nekem. Akkor jelent meg az első könyvem, és annak a bemutatója kapcsán csodálatos élmény volt abban a gyerekkönyvtárban tartani egy előadást, most már íróként, vagy irodalomtörténészként, ahol 6 évesen elkezdtem olvasni.
Milyen szakterülete? Hogyan jött ez az életébe?
Igazából a tanáraim irányítottak e felé, a történet felé. Amikor negyedikes gimnazista voltam, azt mondta az irodalom tanárom, hogy a felvételi előtt jó lenne, ha olvasnék valami mást is, nem csak ami kötelező, nem csak ami a gimnáziumi anyagban benne van. Így került a kezembe Vékovács Sándornak a Régi Magyar Irodalom című szöveggyűjteménye. És ez a könyv nyári olvasmányként olyan csodálatos szövegekre hívta fel a figyelmemet, mint az Ómagyar Mária síralom, a Margit legenda, a Ferenc legenda, a kódexeknek a nyelvi gazdagsága, szépsége, olyan szövegekre, amikkel a középiskolában nem találkozhattam. Ezek után kicsit sorszerűnek éreztem, hogy amikor elsős egyetemistaként megkaptam a tantárgyi beosztásomat, hiszen mi nem választhattunk akkor szemináriumvezetőt, vagy kinek az előadására járjunk az ELTE magyar nyelv és irodalom történelem szakán, akkor az én régi magyar irodalom szemináriumomnak a vezetője Vékovács Sándor volt. Az első pillanattól kezdve eldőlt, hogy én ezt a pályát fogom választani. Mindenben támogatott, első éves egyetemista voltam, amikor az első cikkem megjelent a Magyar Könyvszemlében. Egy szemináriumi dolgozat, ami egy 17. századi ismeretlen Zrínyi kéziratnak a feldolgozásáról szólt. Mindössze két oldal volt, de ez a két oldal eldöntötte már, hogy én ezt a pályát fogom választani.
Általában, hogyha valaki vonzódik vagy kapcsolódik így a bölcsészettudományokhoz, a bölcsészettudományok iránt, kicsit így a modern irodalom felé húzódik a szíve. Tehát elég szűk és családias közeg ez a régi magyar irodalom, vagy nem jól gondolom?
De igen, mindenki ismer mindenkit. Tulajdonképpen már az egyetemistákat figyelemmel kísérjük, a tudományos diákköri konferenciákon látjuk, hogy ki az, aki a pályán fog maradni. Természetesen már így idősebb tanárként magam is bírálom, segítem pályakezdőket, akik a régi magyar irodalmat választják. Igen, ez egy nehéz dolog, én a saját diákjaimon látom, hogy amikor megérkeznek és megkérdezem, hogy ki a kedvenc költőjük, bizony mindenki József Attilát mondja, vagy Szabó Lőrincet mondja, vagy akár egy kortárs magyar költőt mond, és nagyon nehéz megnyitni őket a régi magyar irodalom felé, nehéz olvasni ezeket a szövegeket, sokszor nem is értik. Nyilván, aki nem egyházi gimnáziumból jön, az ezekkel a vallásos szövegekkel egyáltalán nem tud mit kezdeni. Tehát nem könnyű feladat, és kicsit sajnálom, hogy én az első éveseket tanítom mindig, és nagyon kevéssé látom, hogy utána hová indulnak el, mi lesz belőlük, csak azokkal tartom a kapcsolatot tovább, akik akár szakdolgozatnak a régi magyar irodalmat választják, vagy valamilyen módon kötődnek a témához. Ugyanakkor az is nagyon jó, hogy elsősöket tanítok, a legfiatalabbakat, velem kezdik az egyetemi éveiket, hiszen első éven 3 előadásom is van a magyar szakosokkal. Van ennek előnye is, egyrészt én vezetem be őket egy kicsit a tudományvilágába, vagy az egyetemvilágába, másrészt viszont, amikor már 5 évesek lesznek, akkor sokszor más témát választanak, másfelé indul az életük.
Beszéljünk egy kicsit az egyetemi évekről is, illetve arról, hogy hogyan jött az életébe Eger városa.
A mi családunk Noszvajról származik. Édesapám és édesanyám is noszvai. Édesanyám itt végezte Egerben a tanítóképzőt, tehát nagyon sok szállal kötődöm a városhoz. Később azonban elkerültek innen, és én Dorogon születtem, ott jártam iskolába, majd pedig az esztergomi dobógimnáziumba, és hát ahogy mondtam, ugye Dorogon szerettem meg az olvasást, és az ottani könyvtár lett a második otthonom. Irodalomtudományi intézetben kezdtem a pályámat, és az Irodalomtudományi intézeti 10 év után, amikor már úgy éreztem, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit többet tanítanék, akkor kerültem le a Pannon Egyetemre, Veszprémbe, ahol 1996-ban indult el Magyarországon először egy színháztörténész képzés. Ez egy nagyszerű és új lehetőség volt, és mivel én az irodalomtörténeten belül is nagyon sokat foglalkoztam színháztörténettel, amikor Bécsi Tamás meghívott, hogy a Veszprémi Egyetemen legyek ennek a színháztörténeti tanszéknek a docense, majd pedig az ő nyugdíjba vonulása után a vezetője, akkor igent mondtam. Nem bántam meg, nagyon szép éveket töltöttem Veszprémben. Most van egy olyan színházi generáció, akiket mind ismerek, hiszen a mi diákjainkból kritikusok, színháztörténészek, színházi titkárok, dramaturgok, rendezők lettek, tehát nagyon jó érzés, hogy akárhová megyek az országban, bármelyik színházba, a plakátokon, vagy akár a portán mindig találkozom olyan volt hallgatómmal, aki nálunk szerzett diplomát színháztörténészként. És hát amikor látszott, hogy a struktúra átalakításával megszűnt az önálló színháztörténész szak, az 5 éves képzés, egyre kevesebben jöttek már mesterszakra is, látszott, hogy úgy tűnik, hogy telítődött is a szakma, hiszen azért nagyon kevés ilyen szakemberre van szükség, akkor érkezett a felkérés Egerből, hogy nyugdíjba vonulás miatt megüresedett itt egy hely, éppen a régi magyar irodalom előadójának a helye, és így kerültem 2011-ben, illetve főállásban 2012-ben Egerbe.
Milyen örömei és nehézségei vannak ennek a szakmának, hiszen egyet már említett, hogy a fiatalok sokszor a nyelvezet miatt egy kicsit óckodnak ettől a területtől.
Igen, ez nehéz, és tulajdonképpen hiába ad nagyon sok felfedezést, nagyon sok lehetőséget ez a szakma, ennek a szépségét sokszor nem látják a diákok. Én azt szoktam mondani, én egyébként nagyon szeretem a krimiket, nagyon szeretem a rejtvényeket, tehát szabadidőmben nagyon szívesen olvasok például krimit, hogy a régi magyar irodalom kutatója is egy kicsit egy ilyen felfedező, egy rejtvényfejtő, nyomozó. Tehát megtalálni egy név nélküli műnek a szerzőjét, megtalálni egy évtizedek vagy évszázadok óta lappangó kéziratot, fölfedezni azt, hogy pontosan mikor írták azt a művet. Ez olyan, mint egy rejtvényfejtés, de számomra például nagyszerű érzés kiolvasni, elolvasni egy 17. századi szöveget. Nagyon nehéz, tehát paleográfiai jártasságot igényel, az embernek kellenek hozzá évtizedek, hogy ránéz egy szóra, és rögtön tudja, hogy mi van odaírva, mert egyébként hát bizony nagyon nehéz ezeket olvasni. A diákjaim, amikor kézzel írott dolgozatot adnak be nekem, mindig mondják, hogy jaj, tanárnő, nem biztos, hogy el fogja tudni olvasni. Nagyon csúnyán írtam, nagyon siettem. És akkor azt szoktam mondani nekik, hogy higgyék el tudom olvasni, ha egy 17. századi macskakaparással írt, régi tintával készült kéziratot el tudok olvasni, akkor a maguk írása is menni fog. Persze nem mindig sikerül, egymásnak is küldözgetünk egy-egy kézirat oldalt, hogy te ki tudod olvasni, te látod, hogy mi van odaírva, de ugyanakkor nagyon sok sikerélményt ad, hogy mintha egy ilyen elsüllyedt Atlantiszt hoznánk a felszínre, újabb és újabb régi kéziratokat találunk, írunk át, adunk ki, tehát egyre gazdagítjuk, egy-egy apró mozaikkal kiegészítjük a magyar irodalom nagy-nagy és színes kaleidoszkópját. Én a régi magyar dráma kutatójaként ezt különösen átérzem. Egy olyan sorozatnak vagyok a szerkesztője, ami már több mint 300 magyar nyelvű drámát adott ki. Tehát ez egy olyan nagy szám, ez egy olyan hatalmas anyag, amire nagyon büszke vagyok. Természetesen nem becsülöm le azokat a kollégákat, akik újabb és újabb tanulmányokat írnak, és újabb szempontok szerint elemzik a már emlegetett József Attila vagy Szabó Lőrinc költészetét, de a régi magyar irodalom kutatójának a feladata más, és az én számomra az a siker, és az jelenti a maradandó eredményt, hogy olyan kéziratokat adok közre, amelyeket eddig korábban soha senki nem olvasott, nem látott, nem ismert. Tehát ebből a több száz magyar nyelvű drámából, amit mi kiadunk 1989 óta, ennek csak a töredéke volt ismert korábban. A többséget mi magunk, tehát az a kutatócsoport, ami ezzel foglalkozik, már évtizedek óta Kilian István vezetésével, tehát ezeket mi magunk találtuk. Különböző levéltárakban, könyvtárakban, kézirattárakban, az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki kutatóútjainkon, de sokszor nem is kell természetesen akár egy könyvtárba elmenni, hiszen már a kollégák is küldik nekünk a kéziratokat, értesítenek minket arról, hogy itt vagy ott láttak egy olyan kollégátumot, egy olyan kéziratos gyűjteményt, amiben dráma van, mint ahogy mi is írunk azoknak a kollégáknak, akik régi magyar versek fölkutatásával és kiadásával foglalkoznak, hogy találtunk egy olyan drámát, ami mellett versek vannak, vagy találtunk egy olyan érdekes jelzetet valamelyik könyvtárban vagy levéltárban, amit érdemes lenne megnézni.